azt olvashatjuk, nevek jelölése nélkül bizonságtételek. Amikor összeállíthattam a programot, még nem tudtam, ki az, akinek személyes bizonságtételére sor kerülhet majd ezen a napon. Még ma reggel sem tudtam, de már napokkal ezelőtt, talán hetekkel ezelőtt kezdett bennem ott motoszkálni a gondolat. Lehet, hogy nekem kell? Aztán most eldőlt, hogy nekem kell. Szabad lehet. Nem muszáj, hanem szükséges. Itt ott ige hirdetéseimben hallhattak egy-egy részletet testvérek már sokfelé arról, hogy vont magához, hogy vezetett magához Jézus Krisztus. De most erőssé lett bennem annak a tudata, hogy tartozom. Tartozom itt a gyülekezetnek, annak a gyülekezetnek, amelyben rendeltettem egy idő óta, és valameddig. Tartozom azzal, hogy lépésről lépésre elmondjam, hogy történt az velem, hogy még a vallásosságomat is, mint gonoszságot leplezte le az Úr, és ezen keresztül vonta világosságába, hogy megvalva neki mindent, átélhessem. Mit jelent a kegyelem? Mit jelent a szabadítás? Nem sokára lehet 30 esztendeje annak, hogy lelkész lehetek. És nem sokára lesz 35 éve annak, amikor a lelkészem előtti gyónásban mindent kiöntve oda találhattam Jézus Krisztushoz igazán. Én a vallásos gyerek. A megkötözötten vallásos gyerek. Na hát ebből hadd mondjak el valamit. Próbálva rövidre fogni a hosszú történetet, és ebben a hosszú történetben különösen is jelentőségteljes az, hogy többször a pünkösd ünnepe az valamiképpen az életemben, a személyes történetemben Istentől különlegesen elkészített alkalom volt. Pünköstkor kereszteltek. Nógrádban, és ez úgy értendő, hogy Nógrád megye, Nógrád falu. Egy kicsiny templomba. Pünköstkor volt a konfirmáció. Ez egy másik kicsi gyülekezetben, Dunakeszin. Az már város, de kicsi ott az evangélikusság. És az lehetett a konfirmációi igém, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Visszagondolva erre az igére, azt tudom mondani, hogy akkor még nem volt az enyém. De Isten már készítette. Aztán pünköstkor volt az első lelkészi beiktatásom is Nyáregyházán, azzal az igével. Nem szégyellem az evangéliumot, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. De hát tényleg, hogy vezetett az út? A bizonságtételben nem szereplésről van szó, és nem arról, hogy magát mutogassa az ember, hanem bizonyító erejű tanúvallomás a bizonságtétel. Arról, hogy mit tett Isten. Amint mondtam, Nógrádban kereszteltek, formálisan evangélikus családban, de elég erős római katolikus háttérrel, mert a szülőfalumban apai nagymamám is és a rokonság is katolikus volt. Kisgyerekkoromban engem elsősorban katolikus templomba vittek. Evangélikus templomba csak ritkán nagy ünnepeken jutottunk át Nógrádba. Meg hát az öreg lelkész bácsi azért havonta eljött Diós Jenőre, és ott a mi házunknál beszélgetett nagyapámékkal. Rengeteg olyan római katolikus hatás volt az életemen, ami okkult, ami ördögi. Szeretett nagymamámtól kisgyerekkoromban kétfélét kaptam. Az egyik az volt, hogy Jézusról beszélt, és ez nagyon jó volt. A másik, az volt, hogy ott voltak a különféle Mária jelenések történetei. Nagyon féltem is emiatt például, amikor skarlátban feküdtem hetekig, lázasan a nagyszüleimnél, hogy jaj, nekem is nehogy megjelenjen, úgymond Mária. De hát az nem Mária, aki ott meg szokott jelenni, ezt is rögtön hadd jegyezzem meg. Amit Jézusról hallottam, az úgy ivódott belém, de össze volt keverve egy csomó minden mással. De ez még nem elég, mert a sokkal sötétebb dolgok azok éppen a családunk evangélikus vonalában voltak meg. Szörnyű babonaságok beleivódva a vallásosságba. Jóslások, ráolvasások, kártyavetés, halottakkal való hamis hiedelmek. Csak egy jelzés. A anyai nagymamám, aki evangélikus volt forma szerint, akkor, amikor a másik faluban meghalt a násza, az én apai nagyapám, és megvittem neki a hírt, akkor azzal fogadott órára, percre, hogy ekkor és ekkor neki nyílt az ajtó. És akkor nekem már hitben élő fiatal lelkészként kellett elmondanom, hogy nagymama, az nem a nagyapa lelke volt, hanem ez annak a jele, hogy a nagymama lelkén vannak ördögi hatások. Voltak vastagon. De az én életemen is. Sok babonaság, jóslatok iránti fogékonyság, olyan vallásosság, amiben tulajdonképpen azt kell mondanom, gyermekkoromra visszaemlékezve, hogy antikrisztusi ábrándjaim voltak, vallásos ábrándjaim. Valami nagy szent akartam lenni, meg hatalmat birtokolni és hasonlók. Nem részletezem, csak a lényegét mondom, hogy antikrisztusi vallásos ábrándok. És aztán magam is nagyon érdeklődtem jóslatok iránt. Akkor is, amikor már nagyobb fiúként képzőművészeti szakkörbe járhattam, volt ott egy mérnök társunk, akinek volt rengeteg spiritista könyve, hát abból is kaptam fertőzéseket még. Hogy milyen súlyos megkötözöttségekben voltam, az akkor kezdett kiderülni, amikor az Isten igéje kezdett mélyebbre hatolni a lelki ismeretembe. A konfirmációban az, hogy úrvacsorát vehetek, valami nagyon komoly volt számomra. Nem értettem még. Nem volt az Úr Jézussal közösségem, de ez valami nagyon komoly volt. A hagyományos vallásosságban ott volt annak a rendje is, mondom, a babonákkal átszőve, hogy kell bocsánatot kérni egymástól a családtagoknak az úrvacsora előtt. Talán itt is volt ilyen rend közöttetek. Szép rend ez! De jaj, ha csak formalitássá válik, és közben ott vannak a szívben megőrzött gyűlöletek, hát ennek is voltak félelmetes példái a családunkban, anyai nagymamám és az öccse között. És mindez is összefüggött a sok ördögi megkötözöttséggel. De mit tesz Isten? Iskolában már Dunakeszin jártam, akkor kapcsolódtunk be mi igazán evangélikus gyülekezetbe, járhattam gyermekbibliaórákra, sok bibliai történetet megtanultam. Aztán 8. koromban lehetett a konfirmációm, tehát már viszonylag érett fővel. Talán az időt át jutott eszembe először, hogy mi lenne, ha lelkésznek kellene lennem, de akkor még elég gyorsan elhárítottam magamtól ezt a gondolatot. Ment a matematika, ment a rajz, szüleimnek is ez volt az elgondolása, hogy majd szépen tovább tanulva építészmérnök legyen belőlem, és ezt úgy én is elfogadtam. Matematikából egész jó eredményeket érhettem el. Matematika-fizika tagozatos osztályba kerültem Budapesten, Újpesten, a Könyves Kálmán gimnáziumban. Első gimnazista korunkban, tavasszal, ahogy ez akkoriban történt, megalakították belőlünk a KISZ alapszervezetet, én is tagja lettem. Fogadalmat is tettünk, meg tudom mutatni máig a teret, ahol elmondtuk a KISZ fogadalmat. Azért úgy megvizsgáltam, hogy mi is van benne. Nem volt direkt Isten ellenes dolog. Hát elmondtam. És közben jártam a templomba. Jártam ifjúsági órákra. Dunakeszin. Nagyon becsültük a lelkészünket. Ritka egy őszinte ember volt a lelkészek között. Bolla Árpád. Másodikos gimnazista lettem, amikor KISZ tagösszeírást tartottak, és abban a gimnáziumban, a Könyves Kálmán gimnáziumban egy elég erős követelményrendszer tettek közzé. Ez volt a címe, Könyves KISZ követelményrendszer. Abban olvastam ilyeneket, hogy a KISZ tag legyen materialista, küzdjön a vallásos eszmék ellen, stb. Hát sok minden volt ott a szocializmusról, munkás család gyermekeként, úgy sok mindent el is tudtam fogadni belőle, de hát ezek az idézett mondatok is ott voltak benne. És testvérek, akkor éltem át igazán először, hogy az Isten igéjéből, Jézus Krisztus szavából valami hatalommá lett bennem a lelkiismeretemben. És ez az volt, ami Máté evangélium a 10. részében a 33. vers. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Ott van előtte az a drága biztatás, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. De igazán akkor a szívembe ez szúrt bele. Az Úr Jézus figyelmeztetése, hogy aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Szüleimnek nem szóltam, hogy mire készülök, de a szívem mélyén egyre erősebb lett az, hogy nekem ki kell vallanom azt, hogy én hiszek Istenben. Több még nem volt, csak ennyi, de ezt ki kell vallanom. Nem lehet megbújnom ezzel. Másnap a tagösszeíró beszélgetésen, hát mondogattam én, hogy egyetértek ezzel, meg egyetértek azzal, társadalmi fejlődés, így meg úgy, kerülgettem, mint macska a forrókását. De aztán csak kibögtem, hogy hát ennek a követelménynek, hogy a KISZ tag legyen materialista, és küzdjön a vallásos eszmék ellen, ennek nem felelek meg, mert hát én hiszek Istenben, templomba járok meg ifjúsági órára. Az lett az eredmény. Valaki, aki a legbátrabb volt az osztálytársaim között, a KISZ titkár, azt mondta, hát akkor ki kéne lépned? És akkor olyan jó volt kimondani, hogy jó, akkor kilépek. Én nem tudom, hogy történt. Hogy lehetett ezt olyan könnyen kimondani? Hát akik abban az időben nevelkedtek, tudták, hogy ezzel a továbbtanulását elvághatja az ember, meg stb. Jó, akkor kilépek. Ráadásul még volt egy osztálytársunk, aki végighallgatta mindezt, egy komoly, sokgyermekes római katolikus családnak a tagja. És amikor én kimondtam, hogy kilépek, megszólalt ez az Ágnes, és azt mondta, hogy én is kilépek. Hát gimnáziumra szóló botrány, nem? Aztán elintéztek minket azzal, hogy hát egy 15-16 éves gyereknek még nem lehet kiforrott világnézete. És békén hagytak, csodák csodája. De az Isten igéje ezzel elkezdett hatni bennem. Az emberektől való félelem fölött győzött az Úr Jézus ítéletétől való félelem. Még csak ennyi, nem több. De ez döntő volt. Egyre többet olvastam a Bibliát, de hát nem értettem. Nem értettem, hogy is van ez, hogy kik Isten gyermekei, meg hogy lehet ez, mit is jelent ez. Az ige azonban kezdett belém hatolni. És ahogy ez történt, ráerősített a lelkem rabtartója is. És kezdett olyan kényszer gondolatokkal gyötörni, amiktől én, pláne mint vallásos gyerek, irtóztam. És amikor azt olvastam az igében, hogy minden bűn megbocsáttatik, még az emberfia ellen szólt káromlás is, ha valaki az emberfia ellen szól, az is, de ha valaki a Szentlélek ellen szól káromlást, az nem bocsáttatik meg. Na hát ettől fogva elszabadult a pokol. A jellegzetes kényszer gondolataim között ez volt az egyik, amivel gyötört a sátán, hogy Isten szent lelkét akarta átkoztatni velem. És ha jött egy ilyen gondolatroham, mondhatni én bensőleg kézzel-lábbal kapálóztam ellene, hát iszonyodtam tőle, de nem tudtam kiverni a fejemből. Volt úgy, hogy édesanyám a kezembe adott valamit, és azt kellett mondanom illendően, hogy köszönöm, de majdnem ezt mondtam ki, ami ott bennem dúlt éppen, hogy nem átkozott. Mert ki akart készíteni a sátán? Joga volt rá. Mindazon az okkult babonán, jósláson, mágikus hiedelmen keresztül, amiben a fejem búbjáig benne voltam. A kényszer gondolataimnak egy másik vonulata volt. Az, ami nem egyszerűen a testiségből fakadó parázna kívánság egy kamasznál, hanem valami kényszeres, egészen pervers gondolatokig menően. És egy harmadik volt az öngyilkossági kényszer gondolat. Álltam a peronon, a dunakeszi gyártelepi állomáson, jön a vonat, és akkor abba volt bennem, hogy elébe. Mindezt azért mondhatom el, most így, mert Jézus Krisztus megőrzött, és megmentett. Gyötört a sátán, és őrzött az Úr. Bennem pedig egyre nagyobb lett a vágy, és a kisből való kilépés után ott volt már az is, hogy egyre erősebb lett ez a gondolat, hogy lelkésszé kell lennem. Persze szüleim nagy nehezen úgy egyeztek bele ebbe, hogy előbb végezzem el az építészmérnöki kart, aztán majd utána. Hát legyen valami szakmám, amiből kenyérkeresetet lehet biztosítani. Negyedikes gimnazista voltam már, amikor megint Istennek a különös útjai, az első evangéliumi iratmissziós kis füzet a kezembe került. És kicsodán keresztül. Édesapámnak az unoka testvérén keresztül, aki római katolikus pap volt. És akinek egyébként még nem sokkal a halála előtt is mondhattuk Budapesten találkozva később, hogy Tibor, nem Máriához kell fordulni, hanem az Úr Jézushoz. Ehhez a paprokonhoz jutott el valamiképpen az evangéliumi iratmissziónak az a füzetkéje, a modern ember dilemmája. Benne ilyen csodálatos mondatok egy angol hitvallásból például. Az ember célja Istent dicsőíteni és örökké örvendeni ő benne. Elkezdtem keresni, hol lehet ezekhez a könyvekhez hozzájutni. Hát így jutottam el majd az Ó utcába, ahol a testvérgyülekezetnél hozzá lehetett jutni az evangéliumi iratmisszió könyveihez. De hát hogy voltam ezekkel is? Próbáltam én. Volt egy ilyen című könyv, a Normális keresztény élet. Vacsmanni írta. Próbáltam én azt olvasgatni. Úgy elálmosodtam néhány oldal után, hogy na. Majd amikor már az Úr magához vont, egy fél évvel később, mikor újra beleolvastam, akkor mindaz, amin előzőleg elálmosodtam, hát csodálatos, örvendetes olvasnivaló volt. Akkor már értettem. Először még nem. Kezdtem könyvekért járni. Sokat jelentettek nekem ilyen életrajzok, mint Isobel Kuhn, aki Kínában volt misszionárius, a fiatalságáról szóló könyve, akik engem keresnek. De hát félreértettem, amikor olvastam arról, hogy ő az igéből kapott útmutatást, azt gondoltam, ez jellegzetes az okkult, mágikus gondolkodású embernél, hogy módszert akar csinálni abból, hogy vegyem ki az Isten vezetését. Hát majd imádkozom, aztán felütöm a Bibliát. Hova intek ettől mindenkit. Ne csinálja. De az tény, hogy Isten az én butaságomnak elébe jött, és szívenütő igét találtam. Eljegyezlek téged magamnak örökre. Igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Ez az elhívásom igéjévé lett. De hogy Isten nem egyszerűen lelkészi szolgálatra akar elhívni, hanem sokkal többről beszélő itt, akkor még nem értettem. Beadtam a jelentkezésemet a műszaki egyetemre, az építészmérnöki karra, de ott belül én már tudtam, hogy nem oda fogok menni. Aztán jött az érettségi szünet, főleg az új szövetséget bújtam. Sok mindent kár, hogy nem tanultam meg mélyen akkor, de aztán nem volt rá szükség később. Az új szövetségből megint egy ige, amit nagyon személyessé tett az Úr Jézus. Az előbb idézett Hóseási igéhez, ami az Ószövetségből, úgy volt, hogy Isten elébe jött a butaságomnak. Ez a másik, ez János evangélium a 15. részéből, a 16. vers. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Megvolt az érettségi, utána szüleimnek bejelentettem, hogy nem fogok a műszaki egyetemre menni, hanem az evangélikus teológiára akarok menni. Nem örültek neki, és értem, emberileg értem, hogy miért nem örültek neki. Féltettek. A lelkészem is féltett. Bennem már ott volt ez az elhatározás, hogy a teológiára megyek, de még nem ismertem az Urat. Még nem volt enyém a kegyelem. Kerestem, olvastam én annyi mindent, de még nem ragyogott fel. És az érettségi után volt ez már. A gimnáziumi matematika tanárunk, aki attól fogva, hogy Ágnessel mi kiléptünk a kisből, csendes figyelemmel kísért minket, egy idős hívő ember volt, Birtalan Tibor, küldött jó néhány könyvet. Az evangélikus evangelizáció könyveiből, Szemtől szembe Jézussal, Turóci Zoltán, Csepregi Béla írták. Mit mond egy híres labdarúgó Krisztusról? Stuart Jakabnak, James Stuartnak a magyarországi ige hirdetései a 30-as évek végén. Isten azzal mozdította be annak idején a lelki ébredést, mind a református, mind az evangélikus egyházban úgy igazán. Aztán egy ilyen könyv, a finn rendszeres teológiai professzortól, Pietiletől, a bűn mardosása és az Isten békessége. Hát ez lett Isten döntő eszköze, amellyel leleplezett, mi mindent próbálok én is elkövetni, hogy próbálok kiutat találni abból, ami ott belül marcangol, a bűn mardosásán valahogy túljutni, de semmi nem használ, mert nem használhat, és mutatta világosan azt az utat, amiben döntési helyzetbe hozott a Szentlélek, hogy a bűneim megvallásán keresztül jöjjek Jézus Krisztushoz. Diós Jenőn, a nagyszüleim házánál, málnaszedés idején, valamikor júliusban, 1973-ban olvastam ezt a könyvet, és rádöbbentem, hogy rólam van szó, hogy Isten velem beszél, és rólam beszél, és döntés elé állít. És elszorult a szívem attól a félelemtől, hogy ha most nem engedek annak, amit Isten ilyen világossá tett, lehet, hogy nem lesz több alkalmam. Lehet, hogy a kárhozatban maradok. Tud az Isten így megszorítani. Ezért idézem nektek azt az igét is, Ézsaiás 55-ből. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és az álnok ember a gondolatait. És térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, ami Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Hát eldőlt a szívemben, hogy amikor hazamegyek Dunakeszire, megkeresem a lelkipásztoromat. Személyes gyónásra, lelkigondozói beszélgetésre alkalmat kérek tőle. És mindent, amit bűnként megmutatott az Isten, kiöntök, kimondok. Nem egyszerűen a lelkészemnek, hanem előtte is, de az Úrnak. És úgy vágyom arra, hogy hirdesse a bűneim bocsánatát, a feloldozást. Úgy, ahogy a Jézus Krisztus rendelte. Ritka élménye a lelkészeknek, sajnos, amikor személyes gyónásra, magángyónásra jelentkezik náluk valaki. Nem muszájból, hiszen nálunk nem előírás, hanem úgy, ahogy Luther írt erről, hogy a magángyónásban azokat a bűnöket kell megvallanunk, amelyekről tudunk, és amelyek terhelik a lelkünket. Hát terhelte. Ott motoszkált bennem persze az a gondolat, hogy a lelkészem, aki olyan rendes gyereknek tartott, és már 16 évesen, mint az ifjúság képviselőjét kérte, hogy válasszanak bele a presbitériumba, és beválasztottak a presbitériumba. Hát nem voltam még nagykorú. 16 éves koromtól presbiter lehettem. Nem egyezett az egyházi törvényekkel ez akkor sem. Szóval a lelkészem, aki egy olyan rendes gyereknek gondolt, mit fog gondolni rólam, ha én mindezt a szennyet kiöntöm, ami ott belül van. De nem tarthatott vissza ez sem. Mondhattam mindent. A legszörnyűbb, legperverzebb gondolatokat is, amikkel iszonyúan meg tudott gyötörni a sátán, és amiktől olyan bűnösnek, olyan szörnyű alaknak tudtam magamat. Kimondhattam mindent. Azt is meg kell jegyeznem, hogy nem volt bölcsessége az okkult dolgokhoz, az okkult megkötözöttségekhez, hogy mit jelent az, amikor ilyen démoni kényszerek alatt van valaki. Tehát nem szabadultam meg mindettől a gyötréstől akkor még. De Isten elé segített jönni, és hirdette a bűneim bocsánatát, és azt én úgy fogadhattam tőle, mint Istentől magától. És felragyogott a kegyelem, hogy megbocsáttattak a bűneim Jézus Krisztusért, és elindult az új életem vele. Az történt, amiről az a bizonyos könyv szólt, az egyik nagyon pontos megfogalmazásában, a Bűn mardosása és az Isten békessége könyv, hogy a megtérés bűnbánat, a bűnöm teljes bevallása, az, hogy az ember bemeri vallani a gonoszságát, lemeri tenni az Isten kezébe, és a kegyelemre való határtalan, feltétlen támaszkodás, azzal a bizalommal, amelyet Jézus isteni szeretete szül a megnyíló szívben. Azzal a bizalommal ismétlem. A kegyelemre való határtalan, feltétlen támaszkodás, azzal a bizalommal, amelyet Jézus isteni szeretete szül a megnyíló szívben. Hát így jöhettem, gonoszságomat megvalva, abba a világosságba, ahol megítélten kegyelmet találhattam Jézus Krisztusnál. Hogy megvalhassam mindazt, amit megítél az Isten, abban nagy segítségemre volt egyébként az énekeskönyvnek, az akkori énekeskönyvünknek is a szöveges, imádságos része. Csak ajánlani tudom mindenkinek az evangélikus énekeskönyvből most is. Van abban egy olyan szakasz, bűnvallás a 10 parancsolat szerint. A 695. oldaltól kezdődik ez, oldalakon keresztül. Ha nem tudnám, hogy mi a bűnöm, hát segít. Segít az Isten azon keresztül. Parancsolatról parancsolatra. Imádság mondatokban. Aztán lehet olyan mondat, amire azt gondolom, hogy hát ezt nem fedeztem föl magamnál. De a következő már megítéli a szívem gondolatait és szándékait. Abban az énekes könyvemben van, ami ceruzával van aláhúzva, van, ami tollal. Mik azok, amikben ráismertetett Isten a jellegzetes bűneimre? És hát a bizonságtételben éppen arról van szó, bárki kezébe veheti azt az énekes könyvet, gyermekeimnek is ajánlom. A bizonságtételben arról van szó, hogy lemondtunk a szégyen takargatásáról, és a nyilvánvaló igazsággal kellettjük, állítjuk oda magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Különösen fontossá tette Isten mindazok kapcsán, amiket elmondtam. Számomra az, hogy világosan, leleplező módon szóljak az okkult dolgokról. Mindenféle babona, jóslás, varázslás, bálványimádás, szellemi világgal való kapcsolatkeresés. Mind olyan, ami démoni igézetbe visz és utálatossá tesz Isten előtt. Ilyen utálatos voltam én is. És Jézus Krisztusnak mégis kellettem. A sátán persze nem akarta engedni egykönnyen azt, akinek az életében jogokat bitorolt. Tehát miután az Úr Jézushoz találhattam így, mindent kiöntve, aztán megint a gondolataimban megfészkelt valami vétek és bántott, akkor jöttek a kényszer gondolatok, immár új formában. Immár úgy, hogy te elkövetted a Szentlélek elleni megbocsáthatatlan bűnt. Mennyit gyötört ezzel is az ördög? Na de aki emiatt gyötrődik, az meneküljön az Úr Jézushoz, mert nem így van. Az ördög akar kikészíteni és elhitetni velünk, hogy nincs menekvés a kegyelemhez, de van. Van. Hol hullámhegy, hol hullámvölgy volt hívő életemnek, különösen is a kezdeti időszakában. Aztán arról is gondoskodott Isten, hogy lepleződjenek le mindezek a dolgok, amikről én nem tudtam, hogy ördögiek. Több bibliaórára is járhattam teológus koromban, és az egyik egy házi bibliaóra volt egy idős lelkészéknél, Szentpéteri Péter bácsiéknál. Aztán, amikor előkerültek ezek a kínjaim, adott a kezembe egy könyvet, Moderzon Ernőnek az Ördög igézetében című könyvét. Döbbenetes volt. Nagyon nehéz volt elolvasni, csak végig imádkozva. De leleplezett annyi minden ördögi hatást az életemben az Úr, amit így elébe vihettem, letehettem, megtagadhattam. Nem a magam nevében, hanem annak az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, aki a vérén vásárolt meg. Sok minden történt azóta, és az egy külön téma lehetne bizonságot tenni arról, hogy vezetett, hogy nevelt, hogy tisztogatott, hogy szégyenített meg, és hogy áldott meg. Sokszor éppen megszégyenülten az én Uram. Egy, ami változatlan. Annak a csodálatos ragyogása, hogy van még számomra is bocsánat, van Jézusom, ő az enyém. Nem mardos a bűn, sem a bánat, mint a fecske újjongok én. Halálba hevertem, de ő felemelt, az életem ára a szíve vére lett. A bűnöm, ó Jézus, a bűnöm, ó Jézus, nem vádol többé engemet. Imádkozzunk. Uram, köszönöm mindazt, amit rólad és a te nevedben mondhattam el. Köszönöm, hogy kellettem neked. A vallásosan elveszett, az ördögi dolgokban utálatossá lett emberke. És köszönöm, hogy mások is kellenek neked, Úr Jézus Krisztus. és szent lelked meg tud győzni, világosságba tud hozni, meg tud tőled, felőled győzni arról, mit jelent a te kereszted és feltámadásod, és a te visszajöveteled. Munkálkodj szent lelkeddel közöttünk. Ezen a napon is tovább, és az életünkben tovább, mind végig, mind a célig. Ámen. Egy éneket hadd kérjek, mielőtt kihirdetnénk az ebédszünetet, és ez az ének pedig hadd legyen az, hogy sűrű sötét van mindenfelé. A 171-es számmal találjuk meg a második oldalán az éneklapnak.